Hadd hajtsuk meg most fejünket az imára. Mennyi atyánk, te nagy, hatalmas Jehova, aki kezdettől fogva úgy szóltál, mint egy mennydörgés, legyen világosság, és világosság lett. Jehova, küldd el nekünk ma a világosságot. Küldj világosságot az ígére és erre a napra, amelyben élünk. Küldj fényt, Uram, biztosíts vele, áld meg a te népedet az egész földön. Hadd lobbanjanak fel ébredési tüzek a hegyekben és a völgyekben, szerte a világon. Áldj meg minket, és áldj meg minden prédikátort, akit Isten küldött, ösztönözd az életüket. Uram, ezekben a pillanatokban az emberek a világ minden táján megkapják a Szent Szellemet. Emberek gyógyulnak meg az egész világon. Mennyire hálásak vagyunk neked mindezekért az áldásokért, amelyek lehetővé váltak a te fiad által, aki meghalt. Ma, ezen a nagypénteken visszaemlékezünk arra, ami több mint 1900 évvel ezelőtt történt. Hadd szálljon ránk a te szellemed, add meg nekünk az élet kenyerének azt a részét, amire szükségünk van. Uram, a mezőről jöttünk, és itt töltöttünk néhány napot, úgy ültünk, mint egy árnyékban, hallgassunk és élveztük egymást a veled való közösségben. Ez felüdítő volt. És ma este is, Uram, ments meg minden elveszett lelket, gyógyíts meg minden beteget, és emlékezz meg a testvérnőről is, aki meggyógyult, mert rövid volt a lába, az egyik lába. Köszönjük neked, Uram, ez azt mutatja, hogy az élő Isten közöttünk van, és a testvérnő is, akinek meggyógyult a fejében, feje a betegségtől, és mindazért, amit tettél, rendkívüli volt. Hálások vagyunk neked, áld meg a te ígédet, és rejtsd el te benned a te szolgádat, és metéld körül az ajkakat és a füleket úgy a szólásra, mint a hallásra. Amen. Hadd nyissuk ki most a Bibliát, és olvassunk fel egy szövegszakaszt a Szentírásból. Két részletet szeretnék felolvasni. Először az Ézsaiás 53-ból. Olvasni fogok az első verstől a tizedik versig. Majd azután a Máté evangéliumának 11. fejezetének 25. versétől. Hadd olvassunk most. Ki hitt a mi ige hirdetésünknek, és kinek vált nyilvánvalóvá az Úr karja? Mert ő úgy nőtt fel előtte, mint egy facsemete, és mint egy gyökérhajtás a száraz földből. Nem volt alakja, és nem volt szépsége, hogy szívesen ránéztünk volna, és nem volt kinézete, hogy gyönyörködhettünk volna benne. Megkedveltük volna, sőt, megvetették és elkerülték őt az emberek. A fájdalmak embere volt és a betegség ismerője, mint egy, akitől eltakarják az arcukat. Megvetett úgy, hogy semminek tekintettük őt, mint egy semmit. Pedig a mi betegségeink voltak azok, amelyeket viselt, és a mi fájdalmainkat vette magára, miközben mi azt tartottuk róla, hogy meg van büntetve, Istentől lett megverve, lesújtva, kínozva és megbélyegezve. És mégis megsebesítetett a mi vétkeink miatt, és össze lett zúzva a mi vétkeink miatt, áthágásaink miatt, a büntetés őre áll lett róva, a mi békességünkért és az ő ostor csapásai nyomán, annak sebei által gyógyulást nyertünk. Minnyáján eltévedettünk, mint juhok, kiki magára, maga útjára tért, de az Úr minden vétkeit őre elvetette. Amikor bántalmazták, készségesen megadta magát, és nem nyitotta ki a száját, mint a bárány, akit levágásra visznek, és mint az anyajú, amely néma nyírói előtt nem nyitotta ki a száját. És elvitetett a nyomorúság és az ítélet előtt, de kortársai közül kivette fontolóra azt, hogy kivágatott az élők földjéről. Népem vétke miatt érte őt a büntetés, és a sírját a gonoszok és a bűnözők közé helyezték, és a sírhelyét a gonosztevők közé, holott nem követett el erőszakot, és nem volt csalátság a szájában. De úgy tetszett az Úrnak, hogy betegséggel összezúzza őt, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül, akkor lásson magot, és éljen sokáig. És az Úr akarata az üdvhatározat célhoz jusson vele, vagy rajta keresztül. Nos, itt Jézusról beszél a próféta, ezt tudjuk. Most a Máté evangélium a 11. fejezetének 25. és 26. versét olvassuk. Ekkor Jézus felemelkedett és így szólt. Magasztallak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Igen, Atyám, mert így tetszett neked. És most, ha az Úr is úgy akarja, szeretnék egy szöveget venni belőle, és röviden beszélni róla, amilyen gyorsan csak tudok. Aztán gondolom, meghallgatjuk a tanúvallomásokat is. Szeretném kiválasztani a témát, Isten elrejtőzik az egyszerűségbe. Azt tudjátok, hogy Isten olyan nagyszerű, egyszerűségbe rejti el saját magát, és ugyanúgy kinyilatkoztatja magát, ahogyan elrejtette magát. És Isten olyan nagy, hogy képes ilyen egyszerűvé tenni magát, és ezt teszi őt olyan nagyjá. Ezért sokan elmulasztják őt az ő egyszerű útjaiban, amelyekbe elrejtőzik. Tudjuk, hogy az emberek nem képesek erre. Az emberek nem tudnak elég nagyok lenni ahhoz, hogy egyszerűvé tegyék magukat. Látjátok, mi teszi Isten olyan nagyjá, hogy képes ilyen egyszerűen kinyilatkoztatni magát? Nézzétek, amit mi nagyszerűnek nevezünk, az nem nagyszerű ő nála. Amikor Isten ígéjét olvassuk és tanulmányozzuk, megtudhatjuk, megállapíthatjuk, hogy hogyan végzi a dolgokat, és ő nem tudja megváltoztatni az ő programját, nem vonhatja vissza az ő szavát. Én tehetek valamit ebben az évben, és úgy gondolom, hogy ez helyes, és talán már a következő évben, vagy már a következő héten azt mondhatnám, hogy tévedtem. De Isten ezt nem teheti meg. Ő végtelen. Az ő első és utolsó döntése ugyanaz kell, hogy legyen. Látjátok, az ő döntése így egyszer mindenkorra fennáll, és minden alkalommal mindig ugyanaz. Ha egyszer egy bizonyos módon cselekszik valamit, és ugyanez a dolog újra bekövetkezik, és ő másképp cselekedne, mint először, akkor, ha egy másik döntést hozna létre, akkor az első döntést nem hozta volna meg helyesen. Tudjátok, ha valaki megmentésre szorul, és ő megmentette az első embert, aki hozzáfordult, akkor a következőt is ugyanezen az alapon kell megmentenie. Ha valaki betegséggel jön, és meg akar gyógyulni, és meggyógyította őt, akkor ugyanígy kell lennie a következővel is egészen az utolsóig. Ő nem tud megváltozni, ő ugyanaz. Látjátok, Isten készített egy programot, és mikor az ember a kezdetben vétkezett, a saját útját kereste ezzel. Fügefaleveleket szedett, de nem segített rajta. De Isten készített egy útat, hogy az ember újra közösségben kerülhessen vele. Lássátok, és ő egy áldozatot hozott helyettesítőleg. Íme, így vannak a dolgok. Isten csak ott találkozhat az emberekkel, a helyettünk kiontott vér alatt. Lássátok, miként van ez. És mi, a felekezetek, a katolikusok mit tesznek? Felmennek néhány lépcsőfokot, a csontokat, és ezt meg azt tisztelik. És 19 szög. Lók itt vagy amott, és minden egyes szögről azt mondják, hogy az Úr kezében volt, az Úr kezét szúrta át. Akár egy szög, akár a keresztfája, mindez nem jön számításba, nem. Isten elküldte nekik az ő, nekünk az ő szellemét, nem pedig egy szöget, vagy valami más emléket. Nem, az emlék a Szent Szellem, akit elküldött. Őt hagyta meg a gyülekezetnek több mint 1900 évvel ezelőtt. Azért, mert Jézus azt mondta, a te kezeidbe ajánlom a szellememet, és visszaküldte azt pünköstkor a gyülekezetre. Nos, a kezdetben, miután az ember vétkezett, ez rámutatott az ember természetére. Az ember mindig el akar rejtőzni Isten elől, és mindig egy sajátszerű védelmet, egy saját vallást akar magának teremteni, amely alatt elbújhat. Mert a vallás azt jelenti, hogy eltakarni, leleplezni. Nézzétek, de csak egy hely létezik, ahol Isten találkozik az emberrel, mégpedig a kiontott vér alatt. Isten csak ott a kiontott vér alatt találkozott Izraellel is. Ma már mindent kipróbáltunk. Szervezeteket, felekezeteket, képzéseket. Rendelkezünk tudományos eredményekkel. Mindent megpróbáltunk, hogy egységet teremtsünk. És minden kudarcot vallott. Csak egyetlen hely van, ahol az emberek találkozhatnak egymással, és közösséget vállalhatnak Istennel. Ez pedig a kereszt alatt van, ahol minden egyes ember elfogadja Jézus Krisztus vérét, függetlenül attól, hogy milyen sajátosságai vannak az egyénnek. Ott a kereszt alatt, ahol Jézus meghalt, ott válunk egyé. Nézzétek, mi már egy tudományos korszak lettünk. Mindent tudományosan bizonyítania kell. És ahogy a Bibliában előre meg lett jövendülve, hogy az emberek bölcsé válnak, nos, ebben a korszakban élünk mi. És minél jobban belemerülünk a tudományba, annál távolabb kerülünk Istentől. Ti nem tudjátok Istent tudományosan bebizonyítani. Minden, amit Isten tesz, az természet feletti. Istent nem lehet bizonyítani. Egyébként, ha be tudnánk bizonyítani Istent, nem lenne szükségünk a hitre. Aki Istenhez akar jönni, annak hinnie kell abban, hogy ő létezik. Az egész keresztény fegyverzet a hiten alapul. De Dr. F. F. Bosworth volt az az ember, akit én nagyra becsültem. Egy ideig ő volt a menedzserem, és ő megírta a Láthatatlanra tekintve című könyvet. Nézzétek, vegyétek Isten fegyverzetét magatokra, és mindazt, amit Isten tesz. Ahogy nem természet feletti a szeretet, öröm, a békesség, türelem, szelídség, hiszen mindezek természet feletti dolgok, a szeretet. Akárki bemehet egy gyógyszertárba, és azt mondhatja, szeretetet akarok vásárolni. Nézzétek, ez természet feletti. Minden, amivel Isten megajándékoz, fegyverzet. Minden, az ő gyülekezete természet feletti. Ez nem egy szervezet, hanem egy természet feletti intézmény, és az emberek a Szent Szellem által születnek bele. Látjátok, Isten ennek egyszerű útjai vannak. Ő nem tesz semmit bonyolultak. Nem kell csatlakozni ide-oda, és annyi képzés, annyi teológia. Nem, ezzel csak egyre távolabb és távolabb kerülünk Istentől, miközben ezt tesszük. Ma már annyira tudományosak vagyunk, hogy már pontosan tudjuk, hogy hány molekulára van szükség, hogyan hasadnak szét az atomok, hogyan készül egy atombomba, és utána alig értjük meg, hogyan is történhetett meg mindez. De vajon meg tudjuk-e magyarázni az életet egy fűszálban? Figyeljétek meg, hogy Isten milyen egyszerűségben nyilatkoztatta ki magát, és olyan egyszerűvé teszi magát, hogy a bölcsek nem értik meg őt. Jézus pedig azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és kijelentetted a kiskorúaknak. Ne próbáljátok meg képzés útján eljutni Istenhez. Minél inkább azt hiszitek, hogy képzésben részesültök és közelebb kerültök hozzá, annál inkább eltávolodtok tőle. Istent csak a hit által lehet elérni, csak így lehet vele találkozni. Az emberek elvesztették az Istennel való közösséget a kezdet kezdetén. Csak hit által lehet találkozni Istennel, és nem megmagyarázni, hanem hinni abban, amit nem lehet megmagyarázni. Nem képzési programok, nem. És mégis, minden képzés ellenére átmegyünk az egyszerű fűvön. A fiainkat pedig bibliaiskolákba küldjük, és remélem megértitek, hogy nem támogatom a tudatlanságot, csak azt szeretném, ha tisztában lennétek a dolog ostobaságával. Azt tudjátok, hogy valami nincs rendben, mint például az én összejöveteleimen. Tudjátok, az összejöveteleken olyan emberek jönnek hozzám, akik másokhoz is mentek, és nem voltak sikeresek, amikor ott kérték, hogy imádkozzanak értük. Néha azt mondják, hogy Robert testvér 500-ért imádkozik, te pedig 5-ért. Rendben. Lehet, hogy utána 50 000-szer több tanúságtétele van, mert alapvetően annak az embernek a hite számít, akiért egyébként is imádkozott. Itt ül egy orvos. Nos, ha elmentek az orvoshoz, és azt mondjátok, fáj a fejem, vagy ez, vagy az, valami baj van a gyomorommal, és ha csak felír valami nyugtatót, vagy egy aspirin tablettát, és elküld benneteket, akkor nem egy igazi orvos. Nem. Ha tényleg érdekli őt a ti ügyetek, akkor nyomozni fog addig az ügyben, amíg meg nem találja az okot. És ha egy nő beteg, vagy egy férfi beteg, csak egyetlen egy helyes út van, hogy megtalálják az okát. Ezzel rendelkezni kell. Látjátok, amikor a szószéken vagyok, és ott állok az összejöveteleken, Isten kinyilatkoztatja nekem ezt is, azt is. Ez történt 10 évvel ezelőtt, ilyen is ehhez hasonlót tettél. Hozd rendbe a dolgot, látjátok? És amikor egyet értenek az emberek, hogy meg fogják tenni, akkor jön az így szól az Úr. Meg lehet vizsgálni, hogy csődöt mondott-e valaha is, és ne teljesült volna be. Először meg kell találnotok az okát a betegségnek, mielőtt megtaláljátok a gyógymódot. Látjátok, ma megpróbáljuk az embereket valamire kiképezni, hogy hogyan találkozhassanak Istennel a tudományosság szintjén. De tudományosan nem lehet Istennel találkozni, hanem egyedül csak hit által ismerhetjük fel Istent. Én ezt mondom, ha valaki leül, nézhet egy virágot, egy csokor virágot megnézhet magának, és ha komolyan elgondolkodik rajta, akkor talán többet érthet meg Istenből, mint valaki, aki egy bibliaiskolában tanult. Nézzétek, Isten kinyilatkoztatja magát a természetben. Ez az élet, amit ott előbújik, aztán a halál, majd a feltámadás. Honnan származnak mindezek a színek? Miért különbözik egyik virág a másiktól? Színben, mindenben. És ahogy a maga elhal és elpusztul, majd újra előbújik, látjátok, Isten az egyszerűségben nyilatkozik meg. Majd elrejti magát a halálban, és kinyilatkoztatja magát a feltámadásban. Látjátok, ez attól függ, hogy mit láttok, mit vesztek tekintetbe, és mit hisztek. Látjátok, a hit által többet tudhattok meg Istenről, és ő olyan egyszerűvé tudja tenni magát, de az iskoláztatás nem érti ezt meg. Látjátok, ő olyan egyszerűvé teszi magát, és elrejtőzik a bölcsek és az okosak előtt. Már most gondoljatok csak bele. Elrejtőzik a bölcsek elől, és kinyilatkoztatja magát az alázatosoknak. Nézzétek, a Biblia azt mondja az Ézsaiás 35-ben, hogy még a bolond sem tévedhet el. Ha megpróbáljátok megfejteni, tanulmányozni, nem, akkor egyre távolabb és távolabb kerültök Istentől. Ne próbáljátok meg kifürkészni, egyszerűen csak higgyetek Istennek, csak higgyetek. Látjátok, és ő elrejti magát a bölcsek elől, és kinyilatkoztatja magát, és megmutatja magát az egyszerűeknek. Az emberek nem lehetnek elég nagyszerűek, önfényezők. Nézzétek, ó, gondoljátok akkor, igen, én többet tudok, mint a másik. Nézzétek, manapság pontosan ilyenek a gyülekezetek. Büszkék, amikor azt mondhatják, a mi lelki pásztorunk, a mi prédikátorunk, ilyen és ilyen kitüntetése van, ilyen és olyan diplomája van. Mit jelent ez? És ha minden kitüntetése és tudományos fokozata meg lenne is, ami meg lehet szerezni, ez egyáltalán semmit nem jelent. És ez nem az a hely, ahol viccet lehetne mesélni, de ennek ehhez semmi köze. Nem, egyedül a hit által ismeritek fel Istent. Látjátok, ez bebizonyosodott, amikor Jézus a földre jött. Lássátok, a legszentebb embereink, akik voltak, csak egy dolog lett volna ellenünk, már megkövezték volna őket. És Jézus azt mondta, a ti atyátok az ördög, és az ő cselekedeteit cselekszített. Kit vádoltak volna meg közülük? Ma a házasságtörést, a hazugságot, mindezeket a dolgokat, a dohányzást, mindet bűnnek neveznek. De végül is nem is ez a kérdéses bűn. Nem, ez csak a bűn tulajdonságai. Csak egyféle bűn létezik, ez pedig a hitetlenség. Aki nem hisz, az már is el van kárhoztatva. Aki nem tudja elhinni, hogy ez az Isten szava, az már is elkárhozott. Jézus akkor azt mondta, ki az, aki megvádolhat engem a bűnnel? Nem teljesedette be minden, ami rólam meg lett írva? Nem azt tettem-e pontosan, amit a Szentírás mond? Kutassátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy bennük van az örök életetek, és a Szentírás az, amely bizonyságot tesz rólam. Ki tud engem megvádolni a bűnnel? Ó, ők most megmosták az edényeiket, és ezt meg azt csináltak. Ők megtartották a hagyományaikat, Jézus pedig mindezeket elítélte, félretette őket az útból, és azt mondta, ti az ördögtől valók vagytok. Nézzétek, azt gondoljátok, hogy nem ugyanazt tenném a mai gyülekezetekben is? Természetesen, hogy megtenné. A hagyományokkal leigáztuk magunkat, és ugyanabban az űrzavarban vagyunk, mint amiben ők voltak akkor. Látjátok, és amikor Isten egyszerűségben nyilatkozik meg, akkor nem ismerik fel. Ó, hogyan gondolkoznak ők egyáltalán? annyira meg vannak zavarodva, és úgy gondolják, hogy ha nem úgy jön, ahogy ők gondolják, akkor az nem helyes, és ezért van az összes nehézség. Ne feledjétek, a felfelé vezető út lefele vezet először. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Mi az egyébként, hogy fent vagy lent? Oda nézzetek, fent van-e az északi sark, vagy fent van-e a déli sark? Íme, azt mondjátok, igen, a hajnalcsillag és az alkoncsillag, végül is ugyanarról a csillagról van szó. Természetesen, mert ugyanaz a csillag, amelyik este ragyog, már reggel is ragyogott. Nézzétek, ez egyáltalán nem bonyolult. Nem, Istenben hinni egyszerű hit. Látjátok, a felfele vezető út ugyanakkor lefele is vezet. Nekünk hinnünk kell Istennek, és az ő szaván kell vennünk őt. Nem kell megpróbálnunk kifürkészni a dolgokat, nem. Isten igaz szelleme meg fogja erősíteni Isten minden egyes szavát egy ámennel, mert a Szent Szellem írta meg az ígét, és ha a Szent Szellem van bennetek, aki az ígét írta, hogyan mondhatná, az akkor volt, de ma már nem? Hogyan lehetne akkor megírva, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? És ti azt mondjátok, igen, talán nap, ez is megtörténik majd. Nem, az emberek mindig ugyanazokat a hibákat követik el, tiszteletben tartják Istent azért, amit a múltban tett, várják és figyelemmel tartják azt, hogy mit fog tenni jövőbenileg, és elmennek figyelembevétel nélkül amellett, amit most tesz. Így van ez az emberekkel. Nektek ki kell jönnötök ebből az emberi gondolkodásból, és fel kell bennetek Jézus Krisztus gondolkodás módját. Látjátok, Isten mindig alázatosságban cselekszik, nem valami nagyszerű teológiai képzettséggel. Nem, látjátok, Isten olyan egyszerűen kinyilatkoztatja magát. Csak az emberek azok, akik mindent bonyolultá tesznek. De Isten olyan nagyszerű, és olyan egyszerűen kinyilatkoztatja magát. Látjátok, amikor az emberek egy kis műveltséggel rendelkeznek, azt gondolják, hogy olyan sokat tudnak már, hogy többet nem lehet nekik mondani semmit. De ha valaki olyan alázatos, és tudja, hogy nincs semmi felmutatni valója, akkor Isten, aki nagyszerű, alázatos módon, egyszerűségben fogja kinyilatkoztatni magát neki. Ez a különbség. Isten tehát ugyanúgy kinyilatkoztatja magát, mint ahogyan elrejti magát, nevezetesen egyszerűségben, és az emberek átsiklanak felette. Miért mondja Ézsaiás, ki hitt a mi ígéretünknek, kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? És Jézus azt mondja, Atyám, mennek is földnek, Ura, hálát adok neked, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztad a kiskorúaknak. Alázatosság, egyszerűség, így nyilatkoztatja ki magát Isten. Nézzétek, milyen egyszerűen dolgozik. Az Édenkertben csak annyiban állt az egész, hogy hinni kellett volna az ő szavának, és élni, mert hiszen Isten azt mondta. Nem azt mondta, mert ezt és azt tanultad meg, hanem ez az én szavam, higgyétek el, és élni fogtok. Éva nem utasított el mindent, nem, csak egy kis részét, amit nem igazán hitt el. És most szeretnék feltenni nektek egy kérdést, testvérek és prédikátorok. Nézzétek, mindez azért történt, mert Éva nem hitt Isten ígéjének egy nagyon kicsi részében. Úgy gondoljátok, hogy mi megússzuk, ha nem hiszünk el mindent, amit Isten mondott? Nézzétek, a sok szenvedő gyermekeket, a háborúkat, az éhínségeket, a gyilkosságokat, a betegségeket, mindezek a dolgok azért vannak, mert nem hittek az ő szavának egy kicsi részében. Gondoljátok, hogy az emberek vissza tudnak térni hozzá, ha nem hisznek egy kis részben? Nem. És ha azt gondoljátok, amit nem értetek, nem kell elhinnetek. Nem, mindent el kell hinnetek, bárhogyan is nézzen ki a dolog. Higgyétek el, mert ha nem is értitek, akkor is higgyétek el. Nem kell megértenetek, csak hinnetek kell benne, természetesen. Látjátok, így van ez ma velünk is. Mint egy hadsereggel, amely a csatába indul. Mindenhol vannak embereink, akik informátorokként tevékenykednek. Kémek, fel kell deríteniük a dolgokat, és mindenhol ott vannak, Angliában és más országokban is jelen vannak. A többiek itt vannak, és az egész a háborúra megy. De azt tudjátok, hogy a legnagyobb háború, ami most folyik, az a szellemi háború. Nos, Isten tudja, hogy ezt tudta, hogy ez fog történni, és ezért gondoskodott az ő gyermekeiről. Látjátok, nekünk van egy hősünk a seregünkben, és tudjuk, hogy egy nap szükségünk lesz rá. Látjátok, hogy jó felszereléssel rendelkeztek természetesen, és a kiképzés nagyon-nagyon nehéz, mert egy nap szükség lesz rá, amikor a harci frontra kerülünk. Ugyanúgy ma ezt kell tennünk, hogy vegyük Isten egész ígét, az egész felszerelést, minden egyes ígét, mert ez az így szól az Úr, és szükségünk lesz rá, az egész evangélium rendelkezésünkre áll. Látjátok, Isten megvédte a gyülekezetet, és pedig azzal, hogy felemelte az íge az ő ígének védelmét fölötte. Mindössze csak annyit kellett tenniük, hogy higgyenek az ígében, csak hogy a sátán a maga bölcsességével eljött, és egy helyen levontotta a gátat, semmi másnak nem kellett történnie. Aztán ő azt mondta, semmiképpen sem fogtok belehalni a halálba. Látjátok, Éva előjött egy kis kétkedéssel az íge mögül. És az történik ma is a gyülekezettel, csak hogy egy kis kétséggel a másik oldalra kerültök, nézzétek, és ne gondoljátok, hogy Isten megkímél benneteket, miközben így gondolkodtok, én a gyülekezethez tartozok, egy csoporthoz, itt vagy amott. Nem, nektek el kell hinnetek minden igaszavát, és cselekednetek kell a szerint. Ez az egyetlen módja, ez volt Isten programja a kezdettől fogva, ez Isten programja az egész életen át, ez az Isten programja, a gyülekezetnek biztonságban és védve kell maradni az íge mögött. Ez az egyetlen módja annak, hogy biztonságban legyetek. Nézzük meg Noét az ő idejében, erről már beszéltünk ma reggel is. Ez egy intellektuális időszak volt, az emberek okosak voltak, és Isten leszállt, hogy megmentse a kiválasztottakat. Elhisztek-e, hogy Istennek van egy választott gyülekezete? Természetesen, hogy van neki. És Isten azért jött, hogy megmentse a kiválasztottakat, a többiek amúgy is csak ágyutöltelékek. Látjátok, mert egyedül a kiválasztottak neve van beírva a bárány könyvébe, a világ megalapításától fogva, vagyis a világ megalapítása előtt. És a Biblia azt mondja, hogy a végén mindenki meg lesz tévesztve, kivéve azokat, akiknek a neve be van írva a bárány életkönyvébe a világ megalapítása előtt. Annyira pünkösdi jellegű lesz a dolog, hogy a választottak kivételével mindenki meg lesz tévesztve. A mi neveink belettek odaírva, még mielőtt a bárány megöletett volna. Látjátok? De a Szent Szellem csak azokkal volt, akik elfogadták az ígét. De a sátán megpróbálta, és sikeresen el is vonta az embereket Isten ígéjétől. Minden egyes alkalommal ugyanaz volt a helyzet, ha csak látnánk ezt, hogy ebben rejlik az egész. Ha el tud érni benneteket, és elő tud hozni az íge mögül, akkor az övei vagytok. Látjátok, higgyetek az ígében, és éljetek. Évának elég volt. Csak egy kis világbölcsesség elég is volt. Ma azt mondják, egy doktor így is így, egy teológus fog be beszélni. Ha ellentmond ennek az ígének, hagyjátok békén az egészet. Ne legyen semmi közöttök hozzá, legyen az a pápa Rómából, a hierarchia, vagy egy canterbury érsek, vagy bárki más. Isten szava az igazság, minden más egyéb hazugság. Éljetek Isten ígéje által. Amennyiben Isten adott egy ígéretet, akkor azt be is kell tartania. Amennyiben nem tartja be, akkor nem Isten. És Isten nem fog semmilyen más mércével ítélkezni a világ felett. Nem ítélkezhet a római egyház megítélése szerint. Jelenleg több mint 900 különböző csoport, egyház és közösség létezik. És a baptisták meg mindenki azt mondja, igen, nekünk megvan, mi vagyunk azok. Nem, az íg az igazság. Aki elvesz egy szót is, vagy hozzáad egyet is, annak a része elvétetik az élet fájáról. Lássátok, Isten az embereket az ő szava szerint fogja megítélni. A Noé nagy idejében Isten elküldött egy üzenetet. Nem küldött el egy arkangyalt, egy egyszerű földművest küldött el. Egy földművest egy egyszerű üzenettel. De úgy gondoljátok, hogy elfogadták ők? Nem, ez túl egyszerű volt nekik. Ha nem lett volna olyan egyszerű, elfogadták volna. Ha valaki nagyobb jött volna el, és azt mondta volna, meg akarom mondani nektek, hogyan tudnánk még tökéletesebb piramist építeni. De mi volt ez pontosan? Egy üzenet? És a hírnök azt mondta, az eső el fog jönni. Az okosok? Azt mondták, de hiszen odafenn nincs eső, hogyan tudna lejönni? De ha Isten azt mondja, eső lesz, akkor eső fog jönni. És még ha nincs is ott az eső, akkor is elő fogja hozni azt. Nem számít, mit mond bárki más. Ha Isten mond valamit, ő kiáll a szava mellett. Ez az üzenet. És ekkor, vagy akkor megmentette Noé magát és a saját embereit is. Radikálisnak tűnt, de nem kellett más tenniük, mint belépni a bárkába. Isten az egyszerűségben megmentette a világot, olyan alázatosan. Látjátok, Isten ismét elrejtőzve maradt a bölcsek és az okosok előtt. Tudjátok, az özönvíz előtti emberek ugyanolyan okosak voltak, hanem még okosabbak, mint mi. Nekik voltak olyan dolgaik, amik nekünk ma nincsenek, és olyan színeket tudtak összeállítani, amelyek sokáig kitartottak, fennálltak, nézzétek, és már korábban is építették a piramisokat, és így tovább. Mi nem tudjuk megépíteni őket. Talán okosabbak voltak, mint mi vagyunk ma. Akkoriban jól képzett, okos, intelligensek voltak, és Isten ilyen egyszerű üzenetet küldött nekik, megbotlottak benne, elutasították, és Isten igazságossága ítéletet követelt, és a világ elkárhozott és elpusztult. És csak Noé, az igaz prédikátor menekült meg az öveivel együtt. Isten elrejtette magát az egyszerűségben, igenis. Ó, mondjátok ti, persze, hogy így volt. Elérkezett a szabadulás ideje. És, amint tudjátok, amikor eljön az idő, mint például Izrael esetében, akkor eljött az ő szabadulásuk ideje, egy egyszerű ember küldött el Isten egy egyszerű családból, a Lévi egyszerű törzséből. Mózes elindult. Először is ki lett képezve minden szinten. Okos volt, bölcs volt, tanítani tudta az egyiptomiakat, katonai ember volt. Ezt tanítja nekünk a történelem. És ez megmutatja nekünk azt is, hogy nem vagytok képesek bármit is tenni Istenért minden tudásotokkal, minden katonai ismeretetekkel, és így tovább. Hogy vallott ilyen szánalmasan kudarcot? Isten megengedte, lehetővé tette számára, hogy bölcsé váljon oktatás és 40 év kiképzés, majd 40 év, hogy ki legyen véve belőle az eltökélt kiképzés. Nézzétek, és elvitte őt a pusztába, hogy megszabaduljon mindettől a kiképzéstől. Látjátok, ebben rejlik ma a nehézség. Mindig azt hisszük, hogy fel kell töltenünk magunkat, ahelyett, hogy kürítenénk magunkat. De hiszen kell lenni egy ürességnek, ha azt akarjuk, hogy meg legyünk töltve. De mi mindig feltöltjük magunkat, ahelyett, hogy kürítenénk magunkat, hogy Isten tölthessen meg minket. Nézzétek, ma vesszük az embereket, megtanítjuk őket, hogy ezt és azt tegyék, és hogy viselkedjenek, és így cselekedjenek sajátosan. De nekünk Istenre van szükségünk, és semmi másra. Tudjátok, az ember alkotta programok nem használnak semmit. Látjátok, pünköst, és ez pontosan így van. Nem csak a gyülekezeti tagság és a keresztség aktusa. Mi ez az egész? De hiszen a születésről van szó. És a Biblia azt mondja az Úr, áldottak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Ők meg lesznek töltve, jól laknak. Minek kellene egy embernek éheznie? Miért mennek ki a nők az utcára erkölcstelen ruhában? Megpróbálnak kielégíteni egy éhséget? Vajon mire éhesek? Látjátok, úgy lettek megalkotva, hogy éhezzenek. De hogy meritek kielégíteni ezt a szent éhséget? Isten arra teremtett benneteket, hogy éhezzetek ő utána. De miért elégítetek ki ezt az éhséget a világ dolgaival? Ehhez nincs semmi jogotok. Hogyan merészelitek bingó játékokon és más dolgokon keresztül, amelyeket az egyházakban és közösségben rendelkeztek, hogy pénzt gyűjtsetek a lelkipásztorok fizetésére? Hogyan meritek ezt a szent szomjat oltani a többi dolgokkal? Akkor a felső csarnokban a Szent Szellem oltotta ezt az éhséget, amely leszállt aztán. Nem szabad, és nincs semmi jogotok arra, hogy ezt az éhséget más dolgokkal elégítsétek ki. Ti be akarjátok ezt tanítani. Olyan lelkipásztorokat akartok, aki nem rendelkezik a Szent Szellemmel, de aki képzett, aki be tudja bizonyítani nektek, hol kapta kiképzését, a címerét, és így tovább. Valamilyen személyiség. De honnan jött János? Honnan jött Jézus? Ki járt közülük az iskolába? Ugyan mi volt velük? János megjelent, vagy fellépett, a sivatagból jött. Az édesapja pap volt. És volt iskolai végzettsége, de mi volt a helyzet Jánossal? Azt nem tudjuk, hogy járt-e egyáltalán iskolába. 9 éves korában, amint elbeszélik nekünk, elment a sivatagba. Miért nem lépett az apja nyomdokájába? Hiszen tudjátok, mi történt akkoriban. Ma azt mondják, igen, a Jones testvér és így tovább. Ez is amaz, nem. János fellépett, neki az lett mondva, akire látod a szellemet leszállani, ő az, aki szellemmel is tűzzel keresztel. Természetesen látjátok, Isten erejével kellett rendelkeznie, nem kiképzéssel. Természetesen, ha képzettek vagytok és megkapjátok Isten erejét, jó. De ha csak képzésetek van Isten ereje nélkül, az már nem elég. Nézzétek, Mózes 40 évig kellett kiképezni. 40 évig lett kiképezve, és tudta, hogy neki kell megszabadítani Izrael fiait voltak éppen. És megölte az egyiptomit, és azt gondolta, most már felismerik majd, hogy Isten küldött engem. És szánalmasan kudarcot vallott, az ő testvérei nem ismerték fel őt, de azután elég volt 5 perc azelőtt az égő csipkebokor előtt az átélésből, ez többet adott neki, mint az megelőző 40 év. Látjátok, Isten csak alázatban érthetitek meg. Mi lett volna, ha Mózes azt mondta volna? De hiszen nekem volt egy jó kiképzésem, elmegyek megnézni, miféle tűzről van ott szó. Elviszem a leveleket egy laboratóriumba, és megvizsgáltatom őket. Nem. Ő levetette a cipőjét, tisztelettel letérdelt, és beszélt ahhoz, aki a tűzben volt. És tőle meg is kapta a választ. Figyeljetek, beszéljetek ő hozzá, ő válaszolni fog nektek. Ennek így kell lennie, mert aki kopogtat, annak megnyittatik, aki kér, annak megadatik, és aki keres, azt találni fog. Ilyen egyszerű a dolog. Látjátok? Ha valóban megtaláljátok Isten, furcsán fogtok viselkedni. Amint tudjátok, akkor ő elmenekült, amikor először elindult, és megölte az egyiptomit. Aztán megnősült, és megvárta, amíg az Úr megjelent neki. És akkor ciporának vele kellett mennie. Felnyergelte a szamarat, és már is elindultak. És hirtelen valaki megkérdezhette volna, Mózes, hova mész? Egyiptomba megyek, hogy elvégezzem az egész dolgot. Egyetlen egy ember inváziója volt. Honnan fogod tudni, hogy sikeres leszel? Isten mondta, ennyi elég. Isten így mondta. De hiszen te már 80 éves vagy, miért nem mentél el 40 éves korodban? Akkor jó lett volna, de most? Nem, most van az Isten ideje. Nem számít, és ha úgy nézel ki, mint egy időjós a templom toronyban, az egyáltalán nem számít. Az számít, hogy Isten elhívott téged, és hogy az ő nevében mehetsz, és ő veled lehet. Látjátok? Isten jelenlétének ez a megnyilvánulása többet jelentett számára, mert ez a mindenható Isten hatalmának kinyilatkoztatása volt, aztán útnak indult és elment. Nem arról van szó, hogy milyen okosak vagytok, hanem arról, hogy mennyire tudtok egyszerűvé válni, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát nektek. Nem az okosság és az intelligencia, ez lehet az ördögtől való. Kicsodák a Káin gyermekei, az ördög gyermekei, mi történik velük? Ők mind okos emberek, tudósok, és így tovább. És kicsodák a séj gyermekei, egyszerű emberek, földművesek, pásztorok, és így tovább. Mi történt a bölcs emberekkel az özönvíz idején? Mindannyian elpusztultak, de Noé, egy szerény ember, lássátok, a Káin fiai kilettek pusztítva. Ma a bölcsek, az okosak, így csábította el a sátán Évát az Édenkertben. Nézzétek meg Moábot, a szép nagy szervezetet, természetesen ugyanazt az Istent imádták. Náluk volt Bálám püspök, aki felállított 7 oltárt és 7 áldozatot mutatott be. Ugyanannyi oltárt állított fel, mint amennyi Izraelt is felállított. És ennek ellenére mégis megpróbálja megátkozni az ő testvéreit. Át akartak menni az országon, de nem tetszett nekik. Nem, mi történt? Isten mégis átvezette őket, még akkor is, ha többiek nem akarták az ébredést, ezek a szent görgők. Isten megegyezett velük, és alázatosan elrejtőzött, ahogy mindig is tette, ahogy szokta is tenni. Mózes Istennek egy felszentelt szolgája, de Mózes többet tudott Istenről, miután találkozott vele a tüzes csipkebokornál, mint az azt megelőző évek alatt összesen. Látjátok, és mi van Áhábbal és más időkkel, amikről ma beszéltünk. Akháb akkor fellépett, ő nem volt közvetlen rossz ember. Ő csak egy visszaesett izraelita volt, és a felesége vezette őt az orránál fogva. Ő volt a fej, a nő volt a nyak, ami lendítette a férfit. Nézzétek, én nem mondom, hogy az elnökünk ilyen vagy olyan, de a mögötte álló régi rendszer, csak figyeljetek, írjátok csak fel. Ha pedig azt hiszitek, hogy itt állok, és nem tudom, mit beszélek, végül is öregszem. Egy napon, amikor már nem leszek, tudni fogjátok, hogy az igazat mondtam. Ha Jézus nem jön el, hamarosan elmegyek én oda. De ti hallani fogjátok a hangszallagokat, és én megmondom nektek, nincs többé reménység. Én már öreg vagyok, itt állok. Én mondom nektek, az idő múlik, ti oda lettetek, a nemzetnek vége, csak egy dolog van. Hagyjátok magatokat megmenteni ebből a nemzedékből. Nézzétek, Akháb, majd Jézabél jött be. És az összes nő ugyanazt tette, amit ő tett, utánozta őt. Ő és az összes pap világi lett. És ekkor Isten egy hatalmas ember küldött el, hogy fellépjen. Nem tudjuk, ki volt az apja, ki volt az anyja, a semmiből bukkant elő. Ki volt az apja, ki volt az anyja? A sivatag embere. Nem is tudjuk, hogy járt-e iskolába egyáltalán. Elidegenítő volt, ahogy fellépett. Ugyanilyen furcsa módra távozott is. Egy egyszerű ember. Mit gondoltok? Mit gondoltak róla a korabeli teológusok? Ó, ő egy őrült öreg ember. Hagyjátok őt békén. Mindannyian gyűlölték őt. De nála volt az Úr szava, az üdvösség az egész nép számára. De ők nem hallgattak rá. Olyan kiválóan szolgálta Istent, hogy ugyanaz a szellem szállt később Elizeusra és keresztelő Jánosra is, és az utolsó napokban is újra. Olyan egyszerű. Ő ott állt, és elmondta nekik az igazságot, aztán felhasználta Elizeust, majd keresztelő Jánost. És most van az idő, amikor a gyermekek szíve újra vissza van vezetve az atyák szívéhez. Ugyanaz a szellem. Nem bölcs, nem intelligencia, és nem volt képzett bölcsész. Nem volt különleges személyiség. Nem is tudjuk, hogy honnan jött, de ő egyszerűen hitt Istennek. Ez ő maga volt. Ők azok, akikben Isten el van rejtve. El tudjátok magatoknak képzelni, hogy egy olyan ember, mint Mózes, egy hétköznapi ember azt tette, amit tett? Nézzétek, és ilyes, egy kopasz fejű, hosszú szakálló férfi felállt, ott álltak a papok és a szeminárium összes munkatársai. Bizonyára mindegyik alkalmas lehetett volna a szolgálatra, de Isten mindannyiuk mellett elment, anélkül, hogy figyelembe vette volna őket. Nézzétek, ő nem vette őket figyelembe. Elhaladt mindegyik mellett, eljött és egyszerűségben kinyilatkoztatta magát. Egyszerűségben munkálkodik, hogy mindenki megérthesse. De hiszen éppen ezért olyan nagyszerű, mert olyan egyszerűvé tudja tenni magát. Ó, a világ tele volt nagy tudósokkal. Mindegyik mellett elhaladt, anélkül, hogy figyelembe vette volna őket, és az egyszerűt választotta ki magának. De ne feledjétek, hogy egy ilyen jellegű nemzetség élt abban a korban is, és a szellem, amelyben megjelent, túl egyszerű volt az ő képzésüknek. Ők már kidolgozták maguknak, hogyan is kellene legyen. Olyan finomra voltak csíszolva, és nem vették észre, elmentek mellette, és gyalázattal illették a dolgot. És azt mondják, hogy a bolondok szöges cipőben járnak ott, ahová az angyalok oda sem lépnének. Nézzétek, és az Isten műveit az ördögtől valónak tüntették fel. És Jézus azt mondta, ez gyalázatos Isten káromlás. Én megbocsátok nektek, akik káromoltátok az ember fiát, de aki azonban káromolja Szent Szellemet, annak soha nem bocsájtatik meg. Megyünk, és szöges cipővel lépünk oda, ahova az angyalok nem is lépnének. Mi Amerikában túlbölcsek lettünk. Eliskoláztattuk magunkat Istentől, és úgy vettük magunkhoz a prédikátorokat, mint egy keltetőgépből. Én már mindig is sajnáltam az automatikusan kiköltött csibéket. Ők nem tudják, hogy ki az anyjuk, és nincs egy igazi otthonuk sem, és így tovább. Ez csak egy tenyésztelep, keltetőintézet. Látjátok, nálatok megvan az Isten félelemnek a látszata, de megtagadjátok Isten ígének és az ő szellemének az erejét, amely pünköskor kitöltetett a gyülekezetre. Miközben azt mondjátok, ez csak pünköskor történt, nem. Jézus azt mondta, menjetek el az egész világba, ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek a világ végéig. Igenis, nézzétek, én megmutatom nektek, hol ruházta fel a hatalommal a gyülekezetet, ti pedig megmutatjátok nekem, mikor vette el. Látjátok, lehet, tek még olyan bölcsek, iskoláztatjátok magatokat dolgokkal, lehet, hogy jó terminológia birtokában vagytok, de mi haszna van ezeknek a szép pozícióknak? Ha az útatok végére értek, mit hasznotok lesz belőle? A tudomány jó, de mi van akkor, ha fel tudsz mászni a fára, és eljutsz a koronájához, és akkor hogyan tovább? Akkor már hitben kell tovább mennetek. Látjátok, a tudomány jó, de hogyan tovább? Nevezetesen az ígével egyetértő hitben. Amennyiben nem egyezik meg az ígével, ne higgyétek el. Ne hagyatkozzatok az érzéseitekre, érzelmeteitekre, semmire, ha Isten ígével ellentétes. Nézzétek, valaki egyszerűen azt mondta nekem, hogy bármennyi bizonyítókot is tudok neki a pünkösdisták felmutatni arról, hogy az emberek meggyógyultak, én nem hinném el. És azt mondom, természetesen nem hiszed, ez nem is a hitetleneknek szól, csak a hívőknek, nem a hitetlenekhez, hanem a hívőkhöz lett küldve. Nézzétek, Jézus idejében a hitetlenség nem állította meg őt, ő továbbra is csodákat tett. Természetesen egy nagy képzett világban élünk. Tudnak atomokat hasítani, bombákat készíteni, és így tovább. Mindent meg tudnak tenni, természetesen körbeutazhatják a világot. De még mindig vannak emberek, akik hisznek a Szent Szellem keresztségében, ahogy mindig is volt. Ők nem tudják megmagyarázni, de hisznek benne. De nem is kell megmagyarázkodniuk, csak el kell fogadniuk. Amen. Az amen azt jelenti, hogy úgy legyen. Én szeretem ezt a szót. Ez azt jelenti, hogy úgy legyen. Isten olyan egyszerűen teszi magát ismerté, majd kinyilatkoztatja magát. De a bölcsek azt hiszik, hogy mindent tudnak. És ugyanakkor még azt is gondolják, hogy a nap nem ragyoghat, ha csak nem tudják megmagyarázni. De íme, Isten mindent elrendezett. Nézzétek! Az Édenkerttől kezdve ígéretben lett adva a Mesiás, hogy széttapossa a kígyó fejét, az pedig annak sarkát mardosni fogja. A próféták valamennyien előre látták őt, és megmondták, hogy ki és mi lesz. Hol fog megszületni, milyen cselekedeteket fog végrehajtani, mi lesz a Mesiás jele. A Szentírás mindezt felsorakoztatta és kijelentette, és mégis 100 mérföldre elmentek mellette. Ő nem jött az ígével ellentétesen, ő az íge szerint jött el, de ők nem fogadták be őt, mivel úgy gondolták, hogy nem úgy jött el, ahogyan ők kigondolták maguknak. Így volt Noéval is, Mózes idejében is, és mindig. Így mindig elszalasztották a dolgokat, mert nem látták annak az egyszerűségeit, amit Isten tett. Isten ezen a módon elrejtőzik. Ez elkerült a bölcsek és éles elméjűek figyelmét. Nézzétek, ha két tárgyat látnátok egymás felé közeledni, elhaladnak egymás mellett. Egyszer csak megtörténik, és alig vesszük észre. Már is vége. Amen, amen. Én így szeretem. Isten úgy alakította, hogy felismerhessük. Nem egy tudományos képzettség, hanem teljes egyszerűségben, hogy még a magamfajta emberek is megértsék, vagy elhiggyék. Látjátok, a Mesiás előre meg lett jövendőlve, hogy hol fog megszületni, mit fog tenni, mindent úgy, ahogy annak lennie kell. De amikor megérkezett, az akkori prédikátorok, az akkori idők lelkészsége annyira benne voltak a hagyományaikba és a gondolkodásukba, a farizeusok önmagukért úgy gondolták, amikor eljön, farizeus lesz. A saduceusok nem az önelégült képmutatókkal, dehogy is, ő majd velünk lesz. Látjátok, de Istennek nem volt szüksége ezeknek az embereknek a bölcsességére. Isten elküldte az ő fiát, ahogyan megígérte. Nézzétek, és a Mesiás ott megszületett egy istálóba, ahol istáló trágya szag van. Egy tehén istálóban, Gondoljátok csak meg, hogy az önigazságos farizeusok, hogy ezek a nagy tekintélyű képmutatók el tudták volna fogadni egy ilyen dolgot, hogy az ő mesiásuk ott fog megérkezni egy istálóba, és mégis mi volt az? Jehova, a kicsi Jehova sírt, mint egy gyermek. Azt gondoljátok, hogy elfogadhatták volna, hogy a hatalmas Jehova, aki tűzben leszállt ott a Sinai hegyre, és szétválasztotta azután a tengert, vagy azelőtt a tengert, hogy ott egy istálóban emberi alakot öltsön? Nem, ezt nem hihették el. Nem, ők azt gondolták, hogy amikor Isten elküldi a mesiást, akkor előre elküld 10 millió angyalt előtte, hogy azok bejelentsék őt, és hogy aztán eljön egyenesen a templomukba, és itt megerősi, illetve igazolja az általuk választott főpapot is. És természetesen el fog jönni, és azt fogja mondani, itt vagyok, így és így, Kajafás, itt vagyok, megérkeztem a mesiás. Nem láttad, hogy az ég leereszkedett? Dehogyis, ők így gondolkoztak róla. De ő ott jött el az istálóban, és egy anyától született, akivel kapcsolatosan azt mondták róla, hogy házasságon kívül született, pólyába bebugyolálva. És azt mondják, hogy ezek a pólyapellenkák a szamár nyerge alatt voltak. Nézzétek, az Isten, aki teremtette az eget és a földet, ott feküdt egy istálóban, ahol szalma terült, megalkotva saját magát, az ég és a föld teremtője megalázta magát, és a legalacsonyabbá lett. A legmagasabb rendű lett a legalacsonyabb. Ez a mi Istenünk. Ő megalázta saját magát. Egy emberi lény nem tudná ezt megtenni. Ha egy ember csak egy kicsit is előléptettek egy szervezetben, akkor már elönti a büszkeség, és nem tudtok vele már mit kezdeni. De Isten képes úgy megalázni magát. Ő annyira nagyszerű. Ő a másik oldalon van a nagyszerűségnek, mint amit mi fel tudunk fogni, és ezért tudja magát így megalázni. Atyám, köszönöm neked, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és az okosak elől. Mi képesek vagyunk atomokat hasítani, de nem tudjuk megmagyarázni életet egy fűben. Látjátok, ezt inkább mellőzzük. Látjátok, figyelmen kívül hagyjuk ezt az ígét, amely Isten maga, és dogmákat és jobb szabályokat fogadunk el. Ti eladjátok az elsőszülöttségi jogotokat egy lencsfőzelékért, a népszerűségért, egy olyan gyülekezetben, ahol rövid nadrágot viseltek, levágott hajjal jártok, kivagytok festve, és így tovább, és keresztényeknek nevezitek magatokat, partira mentek, és így tovább. Én nem akarlak ócsárolni benneteket, de ez az Isten iránti tisztelet, ami bennem van. Kényszerítve vagyok szembesíteni benneteket ezzel, távolodjatok el ezektől a dolgoktól. Térjetek vissza Istenhez, a Bibliához, az evangélium igazságához. Ezek a dolgok eltávolítottak benneteket Istentől. Térjetek vissza Isten egyszerű útjára. Boruljatok térdre, és esedezzetek utána. Meg fogjátok kapni. Ő még többet akart adni nektek. Nem kell várnotok. Nem. Meg van írva. Miközben Péter még mindig beszélt, a Szent Szellem mindenkire leszállt. De mi nem akarjuk megalázni magunkat. Nem régiben itt prédikáltam, és egy asszony annyira vidám lett, hogy ujjongani kezdett. És egy ismerősöm a városból eljött, meghallotta, és azt mondta. A prédikációnak ugyan örültem, de amikor az emberek elkezdtek kiabálni, és így tovább, az hideg borzongást okozott a hátamon. Elgondolkodtam rajta, és azt mondtam neki, ha az emberek nem lelkesednének érte, akkor egy hideg borzongás futna végig az én hátamon. Majd azt mondtam neki, figyelj, te kosárlabdázol. Azt akarod, hogy az emberek hallgassanak, amikor néznek téged, vagy szeretnéd, ha a nézők nem reagálnának valamilyen módon? Ó, mondja, ez valami egészen más, de hiszen te egy fanatikus vagy. Azt válaszoltam, igen, talán ha fanatikus vagyok, akkor én vagyok a legboldogabb fanatikus, aki létezik. Majd tovább folytattam a beszélgetést vele. Azt mondtam, figyelj, ha kosárlabda meccs van, és ha elkezdődik a játék, és kiabálás van körülötted, akkor mi a helyzet? Mit szólnál hozzá, ha én is a nézők között lennék, és lelkesedés nélkül lennék, a játékban való részvételem nélkül nézném. Érdekelne engem akkor az egész? Azt mondtam, ha azt akarod, hogy engem érdekeljen és bevonja kosárlabda meccsetbe, akkor mennyivel inkább érdekelve kellene legyél és bevonva akkor, amikor Isten kinyilatkoztatja magát. Látjátok, ez attól függ, hogy az életetek valamiből táplálkozik-e. Ne legyetek olyanok, mint egy egerész ölj, ami a világ halott dolgaival táplálkozik. Táplálkozzatok az élő Istennek ígéjével. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Amikor Jézus eljött, ők megszerveztek már mindent maguknak. Azt sem tudták megérteni, hogy egy ilyen nagyszerű ember, mint ő, hogyan születhetett meg egy istálóban, ilyen egyszerűen. Így van ez ma is. A keresztény vallások úgy vélik, nagy templom, sok milliós épület, sok milliós orgonát bele, és így tovább. Megértettétek-e valaha, hogy milyen egyszerűek voltak a dolgok, például ti, akik elfogadjátok Szent Patrickot? Ő tiltakozott a római egyház ellen, és kiállt ellene, és ott egy sziklára építette az épületét. Ő tanította a Szent Szellemmel való keresztséget, Szent Ferenc és az összes korai reformátorok. Hogyan tanították ők a Szent Szellem keresztségét, Szent Márton, Irenaeus és a többiek? Nekik nem voltak olyan puha üléseik, mint nekünk van ma, és azt gondoljuk, hogy mindent jól csinálunk. Manapság az emberek úgy gondolják, hogy mindez a jólét annak a bizonyítéka, hogy Isten velük van. Nem, ennek nem kell feltétlenül így lennie. A mai pünkösdi gyülekezet egészen másképp cselekszik, mint a gyülekezet a kezdetben cselekedett. Egyszer beszéltem valahol, és bár elég komolyan beszélek, mégis folyton hívogatnak. Talán mégis szeretnek engem, nem tudom miért hívnak meg mégis. De miközben szeretem őket, tisztelem is őket. Egy alkalommal a világ minden tájáról érkező keresztény üzletemberek előtt beszéltem, és ők a Cadillac-jaikról beszéltek, és mindarról, amit elértek, és így tovább. Én pedig prédikáltam, és azt mondtam, a gyülekezet a kezdetben mindent eladott, és a szegényeknek adott. Ti pedig arról beszéltek, hogy mennyit kaptatok, ahelyett, hogy arról beszélnétek, hogy mennyitől kellene megszabadulnotok. És egy bizonyos chicagói pünkösdi testvér felállt, és azt mondta, most pedig egy kihívás elé akarlak állítani téged. Ő mondta, ez az, amiben a gyülekezet hibázott a kezdetben. Azt kérdeztem, hogyan kérlek, avagy a Szent Szellem hibázott valaha? Azt mondtam, vagy inkább ő mondta, amikor jött az üldözés, nem volt házuk, mert eladták azelőtt, ahol meghúzódhattak volna. Én azt mondtam, Isten pontosan ezt akarta, hogy többé ne legyen házuk, hanem szétszóródjanak, terjesszék az ígét, és vigyék el az evangéliumot mindenhova. Ma azonban mindent meg akarunk fullasztani. Már nem akarjuk elhinni, ha a lelkész mond valami. Amiben mi úgynevezett Isten gyülekezete nem hiszünk, azzal elmegyünk az Egyesült Pünkösdi Gyülekezethez, vagy a metodistákhoz, presbiteriánusok valahova. Látjátok, ezek vagyunk mi, és ennél fogva azt hiszük, hogy keresztények vagyunk, aztán megválasztanak maguknak egy prédikátort, és ennél fogva a legjobb képzett embert akarjátok, hogy elmondhassátok a szomszédotoknak, a mi lelkipásztorunknak doktori diplomája van. Látjátok, avagy nem, csak eltávolít ez benneteket Istentől, hiszen Isten az egyszerűség nyilatkozik meg. Ez túl sok volt az akkori magasan képzett embereknek. Isten az egyszerűségben elrejtőzik a kisgyermekben. És ime, amikor keresztre feszítették, igen, ez volt az. Ma több mint 1900 évvel ezelőtt. Nézzétek, a főpapok, amikor látták, hogyan végzi a csodákat, tudták, hogy el fogja ítélni az ő szervezeteiket, és így tovább. És ő valóban kijelentette róluk, hogy az ördögtől valók, és azt mondta, Isten képes Ábrahámnak ezekből a kövekből is gyermekeket támasztani. Ne gondoljátok, hogy azért, mert zsidóknak születtetek, már azok is vagytok? Viperák fajzatai, és mindenféle dolognak nevezte őket, és ők azt mondták, hogy ha te Isten fia vagy, nem akarsz-e leszállni a keresztről, másokon segítettél, magadon nem tudsz segíteni. Nézzétek, hogy ő csodákat végzett, ezt nem tudták letagadni, de látták őt, a Teremtés Istenét, amint ott függött előttük. És szeretném, ha megértenétek, ti, akik ebben az időben követitek a modern irányzatot, ahogy valójában Isten szolgáljátok-e, mi a modern trend? Ma azt mondjuk, ő egy nagyszerű tanár volt, ő egy próféta volt, valóban egy próféta volt, ő tanár is volt, több volt, mint egy tanár, több volt, mint egy próféta, ő Isten maga volt, semmivel sem kevesebb, mint Isten, ime Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Jézus azt mondta, nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi ezeket a cselekedeteket, ő volt, testben megjelent Isten. A keresztény tudomány egyik asszonya volt, aki azt mondta, sajnálom, ezt nem kellett volna elmondanom, de ő azt mondta, Mr. Branham, én meghallgattam a te beszédedet, de te túlságosan is megdicsőítetted Jézust. Majd megkérdeztem, ez az egyetlen dolog, amit kivetnivalónak találsz benne? Majd azt mondtam, bár csak millió nyelvem lenne, hogy dicsőítsem őt, ő nekem a mindenem. Ő azt mondta, te Isten csinálsz belőle. Én azt mondtam, ő Isten maga volt, amennyiben ez nem így lenne, akkor ő volt a világ legnagyobb megtévesztője. Ő nem, ő Isten volt, sőt, még a vére is isteni vér volt. Az isteni vér által lettünk megmentve, ő nem volt sem pogány, sem zsidó, mert az élet sejtje az embertől származik. Egy tojótyúk, egy tyúk tud tojást tojni ugyan, de ha nem volt együtt a kakassal, akkor nem lesz belőle csirke. Addig kotlódhat, ameddig csak akar. Látjátok, Jehova teremtette a vérsejtet Máriában, és ti katolikusok Isten anyjának nevezitek. Hogyan lehetne ő Isten anyja, ha Isten az örökké valóságba létezik? Ő csak a hordozó volt, amire Isten felhasználta őt, hogy az ő fiát idehozza. Mert ha lett volna valami köze hozzá, akkor érzések rezdülése lett volna, és az nem lehet. Isten maga teremtette, vagy alkotta meg. Istennek egy alkotási aktusa volt. Nézzétek, és ő azt mondja, be tudom bizonyítani neked a saját Bibliáddal, hogy ő nem volt más, csak egy ember. Azt kérdeztem, elnézést, hogyan? Igen, mondja ő, a János Evangélium a 11. fejezetében a Lázár sírjánál az van írva, hogy sírt. Ez azt bizonyítja, hogy ember volt, hogy halandó volt, különben nem tudott volna sírni. Azt válaszoltam, figyelj asszony, az érvelésednek nincs semmi mondani való, egyáltalán nincs átható eleje. Én azt mondtam, határozottan emberként sírt, de amikor összehúzta a vállát, és azt kiáltotta, Lázár, jöjj ki! Ez több volt akkor, mint egy ember. Nézzétek, ez Isten volt, aki egy emberi lényt előszólított. Természetesen ez igaz. Amikor aznap este leért a hegyről, és megéhezett, felnézett a fára, de nem talált rajta gyümölcsöt, és megátkozta a fát. Persze, ennél fogva ember volt, éhesen. De amikor aztán 5 kenyérrel és hallal táplált 1000 embert, 2 hallal, az több volt, mint egy ember. Nézzétek, amikor ott fáradt volt a hajón, vagy a csónakban, és aludt, az egy ember volt. De amikor felállt és parancsolt a szélnek és a hullámoknak, az több volt, mint egy ember. Emberként Isten volt. Nézzétek, akkor azt mondták, ha te vagy az Isten fia, mentsd meg magadat, és mentsd meg minket is. Ha te vagy a Mesiás, szállj le a keresztről, mutasd meg nekünk, hogy az vagy. Látjátok, ez lett volna számukra a hatalom megnyilvánulása. Nem. Isten elrejtette magát egyszerűségbe. Neki el kellett szenvednie a halált. A legmagasabb lett a legalacsonyabb. Ő lett az átokká, és meghalt, hogy életet hozzon nekünk. Isten elrejtette magát a halálban, hogy feltámadásban az életen keresztül kinyilatkoztassa magát. A magasságbeli a legkisebb élet. Magára vette az átkot, és meghalt. Elrejtőzve a tudományosan tanultak a képzettek elől. És jött azután az ördög. Egy kendőt tettek az arcára, és megütötték, és mondták, mondd meg, ki volt az, aki megütött téged, és mi hiszünk neked. Leköpdösték őt. Ő nem nyitotta meg a száját ennél fogva. És az ördög azt gondolta, ha ez Isten lenne, ez nem lenne lehetséges. Nem. Tudjátok, ha lehetséges lett volna, akkor ott vittek volna egy fényképezőgépet. Vettek volna egy fényképezőgépet, szívesen csináltak volna felvételeket. De ott állt ez az öreg vaskos kereszt, amit ő maga vitt, hordozott. A lábnyomai vért hagytak maguk után. Láthatom a hátát, A vér átszivárgott a ruháján, a Teremtés Istene hordozta a keresztet az általa megalkotott fából, a fájából. Tövis koronát viselve ment, minden a mi érdekünkben történt, ami történt. A vére mindenhova beivódott. Vajon mi volt az? Az ő emberi ereje felmondta a szolgálatát, és mégis Isten volt. Isten az egyszerűségben elrejtve. Isten vitte a keresztet, felmegy a domboldalon, fel a dombra, a vér ömlik lefele. Összeesett a kereszt súlya alatt. A szirenai Simon tovább vitte aztán. Ó, gondolta az ördög, ez mégsem lehet Isten. Én felülkerekedtem minden emberen, most már elkaptam őt. Úgy küldte el a halált, mint egy csípős méhecskés fullánkkal. Ugye tudjátok, hogy a méheknek is van fullánkja, és a halálnak van egy fullánkja. És azt is tudjátok, hogy amikor egy méh mélyen megcsíp, a fullánkja kitépődik belőle. És azt is tudjátok, ha csak egy közönséges ember, egy próféta lett volna, ez nem működött volna, mert minden prófétának meg kellett halnia is. De itt Isten volt. Ő beleszúrt a húsba, de ő Immanuel volt, és kihúzta a halál fullánkját. És később a nagy pálapostól azt mondta, halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmet? Hála legyen Istennek, aki győzelmet adott nekünk Jézus Krisztus, ami Urunk által. És mi volt az? Isten megalázta magát. Ó, az ember vétkezett, átlépte a nagy szakadékot, elszakadt Istentől, nem volt mód a visszatérésre. Ekkor Isten leleplezte magát testben, felajánlotta az áldozatot helyettesítőleg, hogy a szakadékon át visszajusson Istenhez. Nézzétek, ez megtörtént. Nem az állatok, kecskék, stb. Vérén keresztül, ez csak elfedte a bűnt, betakarta, de nem távolította el. Most jött valaki, aki kiontotta az ő vérét, és meg tudta bocsájtani a bűnöket. Nem csak elfedni azokat, talán vannak itt tudományos kutatók, csak átfogalmazom, és remélem, hogy megértitek a mondottakat. Ha például van tintátok, nézzetek meg egy tintacseppet. Mi volt a tinta, mielőtt tintává lett volna? Olyan vegyi anyagok, amelyek össze vannak állítva. Nos, ti azt mondjátok, nagy részt vízből áll. Aztán egy kis vegyszer hozzáadása a szín előállításához. Honnan származnak a színek? Csak egy eredeti ős szín létezik, ez pedig a fehér. És honnan jönnek a többi szín? Milyen az összetétele? Látjátok? Nos, azt mondjátok, hogy természetesen ez egy sav, és aztán ez lesz belőle, meg az lesz belőle. Aztán a fény rákerül, és a molekulák, és aztán meg van szorozva, 2×2, 4×4, 8×8, mint az atomokat kiszámítják. Látjátok, ha azt mondjátok, atom sorozva 4-jel, majd szorozva 5-tel, az nem működik. Figyeljétek meg pontosan, úgy kell lennie, ahogy a kompozíció megköveteli. Egy bizonyos rész ebből, abból és amabból. Látjátok, és így az egész teremtés egy teremtőtől származik. Mire való a tinta? A tintával le lehet írni, ami a János 3.16-ban írva áll. A megbocsátásotokat épp úgy, mint az elítéléseteket. Nézzétek, és mindezen évek alatt most már minden, ami volt, az volt. Sok mindent feltaláltak és előállítottak. Most egy fehérítőre szeretném felhívni a figyelmeteket. Ha egy csepp tinta beleesne ebbe a kémiailag előállított savba, nem találjátok már meg azt a csepp tintát. Ugyanabban a pillanatban feloldódik, és visszatér az ő eredeti alkotó elemeihez. Pontosan ez a helyzet Jézus Krisztus vérével. Ezt cselekszi a vér a bűnnel is. Amennyire már a bűn meg lett valva, Isten vagyis Jézus Krisztus vére felhasználásra került, akkor nem csak bűnbocsánat és megbocsátás van, hanem Isten nem emlékszik meg többé róla. Hol van ma a gyülekezet, amikor arra születtünk, hogy Isten fiai és leányai legyünk? És Jézus azt mondta, ha ti törvényetek azt mondja, hogy Istenek vagytok ti, akikhez intéződött az íge, akkor mi legyen velünk? A proféták voltak azok, és az íg a profétákhoz intéződött. A proféták voltak azok, akik Isteneknek neveztettek. Hogyan ítélhettek el engem, amikor én azt mondom, hogy Isten fia vagyok? Ha pedig a keskik és bikák vére megadhatta Mózesnek a hatalmat a rendelet alapján, és életre hívta a legyeket, és az összes többi dolgokat, ha már akkor megtörténtek ezek a dolgok, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő gondolatait, és beszélt Mózesnek, Mózes pedig befogadta, és kimondta azokat, és megtörtént. Még ha nem is lett volna egy légy a földön, hirtelen elkezdtek zümögni körülötte. És egy négyzetméteren 10 angol font volt. Hogyan is volt ez? Isten teremtő, alkotó szava, emberi ajkakon keresztül kimondva. Isten felhasználhatott volna valaki mást is, de ő egy embert vett igénybe. Nem a napot, nem a szelet, semmi más, csak egy embert, akit Isten kiválasztott, hogy hirdesse az ő evangéliumát. Mi a helyzet a mai gyülekezetekkel? Valami nincs rendben, valami nincs rendben. Nekünk vissza kell térnünk a megfelelő dolgokhoz. Látjátok, ha Isten ilyen nagy dolgokat tudott tenni a kecskék és a bikák vére alatt, védelme alatt, amelyekkel csak a bűnök lettek befedve, de nem elengedve, nem megbocsátva, csak befedve, akkor mit fog tenni az ő fia vére által, amelyel a bűnök el vannak engedve, meg vannak bocsátva? Nézzétek, olyan vért alkotott, amely képes elvenni a bűnt. És a Márk 11.23-ban ez áll. Azt mondjátok ennek a hegynek, és hiszitek, hogy megtörténik minden, amit kértek, megtörténik. Hol van a pünkösdi gyülekezet? Amen. Nem veszitek észre, hogy az igazán megvallott bűnök nem csak, hogy el vannak engedve és meg vannak bocsájtva, hanem visszakerültetek Isten a teremtőtök jelenlétébe, és Isten fiaivá és leányaivá váltatok. Aki hisz én bennem, az megteszi azokat a műveket, amelyeket én is tettem. Amen, amen. Tessék, itt van. Bizony mondom nektek, ha azt mondjátok ennek a hegynek, helyezd magad át a tengerbe, és ti hisztek ezt a szívetekben, akkor meg kell történnie. Amen. Dicsőség Istennek. Ez az én Istenem, aki az egyszerűségben nyilatkozik meg. Íme Isten képes egy alázatos bűnöst magához venni, és megtisztítani az ő vére által, és minden megvallott bűn. Minden megbocsájtatik, és az ő saját életét helyezi abba a személybe, hogy kimunkálja azokat a cselekedeteket. Ha nekünk megvan a Szent Szellem igazi keresztsége, akkor azon tűnődöm, vajon mi a baj velünk? Látjátok, Elizeus egy típus példány a gyülekezetre nézve. Ő valóban megkapta a kettős mértéket. Jézus azt mondta, azokat a cselekedeteket, amiket én teszek, ti is meg fogjátok tenni, sőt, még nagyobbakat is, mert én az atyához megyek. Nevezhetitek Belzebubnak a látomásokat, és így tovább. De én azt mondom nektek, testvéreim, gyertek a kereszthez, gyertek az evangéliumhoz. Nekünk nem kell semmit sem utánoznunk. Miért akarjátok a dolgok hamis feltevését elfogadni, ha rendelkezésetekre áll a pünkösdi erő, amely által a férfiak és a nők Isten fiaivá és leányaivá válnak. Amen. Tessék, itt van. Isten kinyilatkoztatja magát az egyszerűségben és alázatban. Engedjétek el a gondolataitokat. Hadd legyen bennetek egy Krisztus gondolata. Nézzetek, minden félelem, minden kétség el lett véve rólatok. Nézzétek, Isten elengedte a bűneiteket, megbocsájtotta azokat, és ha Isten nem küldi el nektek a Szent Szellemet, akkor valami baj van a tapasztalataitokkal. Nem számít, hogy mit éltetek át, milyen nagy kerék vagytok a szerkezetben, aki körül forog valami. Ha a ti bűneitek meglettek bocsátva Jézus Krisztus vére által, akkor Isten fiaiként és leányaiként megfelelbezhetetlenül álltok Isten színe előtt jelenlétében. Ez a teremtés szava, és ha ti kimondjátok, a hegynek meg kell mozdulnia. Isten egyszerűségben nyilatkoztatja ki önmagát azoknak, akiknek nincs sok képzettségük, de hisznek neki. Atyám, köszönöm neked, ég és föld teremtője, te elrejtetted ezt a bölcsek és az okosok elől, és felfedted a kiskorúak előtt, és kinyilatkoztattad magad nekik. Íme, ahogy az Ézsás 53-ban megvan írva, ő megsebesítetett a mi bűneinkért, bántalmazva lett, és a mi békességünk büntetése őre áll lett helyezve. Mit tett ő? Megalázta magát a kereszt halálig. Erről megemlékezünk most nagypénteken, húsvét pedig az ő feltámadására emlékeztet. És pünköstkor eljött a Szent Szellem kétszeres mértéke, hogy megtehessük azokat a dolgokat, amelyeket ő megígért. Mennyire eltávolodtunk ettől. Isten elrejti magát az egyszerűségben, az alázatban, és kinyilatkoztatja magát a hatalomban. Így csinálja Isten. Ez az Isten programja. Sok fiút visszahozott ezen a szakadékon keresztül, amely létrejött, és a feltámadásban elő fognak jönni majd. Nemrég elolvastam egy történetet. Hadd mondjam el ezt befejezésül. Állítólag az első világháború alatt történt. A testvéreim, illetve rokonaim a háborúban voltak. És a német hadsereg bekerítette az amerikaiakat, és nem tudtak semmit sem tenni. Reménytelen helyzetbe kerültek. Nem tudtak áttörni, mert teljesen körül voltak véve. Még egy repülőgépet is lelőttek volna, ha ott lett volna. Az ő remek fegyvereik kudarcot vallottak. Remek katonai stratégiájuk kudarcot vallott. Nem tudtak kijutni, belettek kerítve. De az egyik katona hirtelen meglátott egy postagalambot. Megfordult a fejében a gondolat, írj egy rövid üzenetet, és küld útra ezt a galambot azzal. Talán elmegy a parancsnokságra, és átadja ezt az üzenetet. Ez az egyszerű postagalamb. Ott volt. Minden katonai erejük és megfontolásuk kudarcot vallott. Most írtak egy üzenetet, egy darab papírra, majd a papírdarabot a galamb lábához kötötték. És a németek látták, amikor a galamb felemelkedett, megértették, miről van szó azonnal, és lőttek is, és eltalálták a galambot a szárnyán, a lábán, itt is, ott is, de a galamb továbbra bűlt, és tovább. És hirtelen az amerikaiak hadseregének táborába leesett erőtlenül. És a katonák csodálkozva néztek. És ime ott volt egy jegyzet. Elolvasták, de ez a jegyzet vérrel volt összekenve. És gyorsan elolvasták, majd erősítést küldtek azonnal, megértették, és kiszabadították azokat, akik körül voltak kerítve. Ó, mi lett volna, ha ez az üzenet nem érkezik meg hozzájuk idejében? Milyen nagy feladatot teljesített ez a kis galamb? A vér rajta volt ugyan az üzeneten, de az üzenet továbbítva lett. Most képzeljétek el a következőket. Isten fiai mind körül voltak véve mindannyian, számukra semmi remény, semmit sem tehettek. A remény szerte foszlott, és aztán megérkezett. Nem csak egy postagalamb, jött az igazi galamb. Ma több mint 1900 évvel ezelőtt meghalt az Úr maga a kereszten, a saját vérével szállt fel a mennybe. Az ő üzenetére, üzenete után felment, felszabadította Isten minden fiait és leányait. Most szentségben és tisztaságban élhetnek az ő jelenlétében. Ő elküldte a galambot, a szellemet, és az üzenet eljutott hozzám. Noha az üzenet vérrel volt összekenve, ennek ellenére megértettük. Szabad vagyok, elfogadtam. Az egyszerűek megértik. Nem vagytok-e hálások? Isten az egyszerűségben rejtőzik el. Ő szégyenné és gyalázatossá vált, vagy elszenvedte ezeket. Ő nem volt egy nagyszerű katonai ember. Az ő kinézetét nézve elfordították a fejüket tőle, és mégis megsebesítetett a mi bűneinkért, megveretett a mi vétkeinkért. A büntetés őt érte, Jehova emberré lett, hogy meghalhasson, hogy visszavegye az ő üzenetét, miután kiontotta az ő saját vérét. mi lettünk, mi meglettünk váltva, és alázatossá tett minket. Nem kell bölcsek lennetek, csak higgyetek az ő üzenetének, és fogadjátok el az ígét. Ti is üdvözülhettek, ti is Isten fiai és lányai lehettek, és megállhattok az ő jelenlétében. Hadd hajtsuk most le a fejeinket, miközben áldást kérünk tőle. Szeretnék kérdezni valamit. Ma hallottuk a rádiókat, és az újságokat is olvastuk, és így tovább. Mindenütt meg lett említve az ember, aki a keresztet vitte. Sok mindent megtettek. Húsvétkor az oltárokat liliomokkal díszítik. A húsvéti nyuszik elfoglalták a helyüket. Hogy mi köze van ennek a húsvéthoz? A nyúlnak Isten szemében egy tisztátalan állat, amelyet a bibliai időkben tilos volt megenni is. És ugyanaz a helyzet a csibékkel is, és a kacsákkal. Mi lett velük? A feltámadás helyett ezeket a dolgokat teszik. Krisztus helyett van egy télapójuk. Hova jutottunk? Ó, a kárhozat fele tartunk. A bűn körülzárt minket. De egy üzenet több mint 1900 évvel ezelőtt célba ért. Az, amire szükség volt, az megvalósult. Isten előkészítette a szabadulás útat. Megszületett, húsvértestet öltött, földi ember lett, megvetett, úgy, hogy elrejtettük az arcunkat előle. Ó, ti azt mondjátok, én nem tettem volna meg. Ahogyan ma is ezt tesztel, akkor is tettétek volna. Nem akarjátok-e az alázatosság útját járni, mondván, Uram, bármennyiben kerüljön is, bármennyiben is legyen az ára. Nem azt mondom, dohányoztok, isztok, rosszak vagytok. Higgyetek az ígének. Ha hisztek az ígében, akkor mondjátok. Még akkor is, ha ez a felekezetembe, a klubomba, a varró társaságokban mindenhol ebbe vagy abba kerülne, nem számít, mennyibe kerül. Fogadjátok el a Golgota üzenetét. Alázzátok meg magatokat ettől a pillanattól kezdve, ti, nők, hagyjátok megnőni a hajatokat, még akkor is, ha visszamaradottaknak és régi módiaknak neveznek titeket, és amikor azt mondják nektek, sápadtaknak és halottaknak látszatok. De hiszen meghaltatok, halottak vagytok Krisztusban, ez már nem fog számotokra számítani semmit. Fogadjátok el egyszerűen az üzenetet, maradjatok itt, maradjatok Isten előtt, amíg a Szent Szellem kiárad belém, ez legyen az imádságotok mindannyiótokban. Nézzétek, hiszen úgy átkeltetek, mint egy hídon, át a szakadékon, és hiszitek a teljes evangéliumot. Szeretnétek-e ezt a felszentelést végrehajtani? Akkor emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok, Branham testvér, emlékezz meg rólam az imádban. Isten áldjon meg benneteket. Ő látja a ti kezeteket. Mennyei atyánk! Alázattal hinni neked az egyszerűségben. Te kinyilatkoztattad magad az alázatosságban. Ahogyan ezt már észrevettük ezekben a napokban és más időkben is, hogy az egyházak és a gyülekezetek olyan átgázolnak mindenek, mindennen, és mégis veszel valamit, felkened, ezt elutasítják, és akkor megítéled a világot. Ó, Istenem, ma látjuk, hogy 50 éven keresztül munkálkodott a Szent Szellem, és az emberek megpróbálták elfogadni a dogmákat. Te mégis kinyilatkoztattad te hatalmadat, megismerkedted magad az emberek alázatos sokaságában, akiket ellettek utasítva, akik kijöttek, megdicsőítetted magad bennük. Most egy másik generációban látjuk őket. Most Isten unokája akarnak lenni. Unokák, micsoda szörnyűség. Bár csak hamar megértenék a férfiak és a nők, hogy mi az alázat. Sokan felemelték a kezüket, férfiak és nők. Azért imádkozom, áld meg mindannyiukat, hogy ma este megtalálják Isten békéjét a szívükben, hogy annyira betöltse őket a te szellemet, hogy legyen hitük a csodákhoz, hogy higgyenek abban, hogy Isten felül életet élhetnek, egy olyan életet, amely szeretni való. Ha rosszat mondanának róluk, ők nem marad, mondanak rosszat vissza, és ha megverik őket, ők visszaadnak egy csókot, hogy a rosszat jóval viszonozzák. Tégy olyan embereket belőlük, hogy felismerjenek téged, hogy megtapasztaljanak téged a te feltámadásod erejében. Legyen, hogy a te halálod ne legyen hiába való számunkra ebben a nemzedékben. Magasztalt fel a te gyülekezet, és dicsőítsd meg magad benne, majd vedd fel a dicsőségbe. Legyen, hogy sokan, akik most Isten keresik, megtalálják őt ebben az órában. Miközben fejet hajtottunk, szeretném megkérdezni, hogy szeretnénk-e még egy lépést megtenni, felállnátok-e akkor, ha ma nem szégyelitek magatokat, legyetek metodisták, baptisták, pünkösdisták, de nem szégyelitek magatokat. Miközben azt mondjátok, elismerem, hogy sok mindenben bíztam, amit tudtam, de még soha nem láttam a teljes evangéliumot hatékonyan az életemben. Én hiszek az ígéretben, hinni akarok benne. És ő azt mondta nekem, hogy ha hiszek benne, akkor ez is az fog történni. De ez nem történik, akkor mégis valami baj van. Úgy értem, hiszek benne, de nem történik semmi. Szégyellem magam miatta. És szeretném, ha világ tudná, hogy te tudod, Istenem. És szeretnék őszintén és igazán tanulja lenni az életemben a teljes evangéliumnak, amely az életemen keresztül kinyilatkoztatóvá válhat. Szeretnék ilyen tanú lenni. Így van. Az Úr Jézus azt mondta, ha ti szégyeltek engem megvallani, én is szégyelni foglak titeket az én mennyei atyám előtt. Ti mindannyian, akik ezt a keresztséget kívánjátok, ti, akik most itt álltok, mint Isten megváltott leányai és fiai, jelek és csodák, én nem a tettetett hívőkről beszélek, én Isten eredeti dolgairól beszélek. Amikor azt mondjátok ennek a hegynek, mozdulj el, elhisztek-e, látjátok, most van a ti időtök. Nos, azt mondhatjátok, már megpróbáltam korábban is, ha valóban éhesek vagytok Isten után, akkor megálltok és kérni fogjátok. Ti elszántak vagytok, mint a nő akkor, hitt és várt, amíg megkapta. Ó, az a dicsőséges ének! Ő a keresztre lett feszítve, értem. Ott a kereszten értem, ott meghalt értem. Én szeretném őt. Azt akarom, hogy Isten legyen az életemben, hogy átalakítsa azt. Én éltem, gondoltam és elmélkedtem. Most már tudni akarom. Ó, ha az apostolok minden egyes alkalommal eltalálták a nullát a célpontban, hogyan lesz ez velünk, hogyan lenne ez velünk, ha akkor hatékony volt, legyen ez most is az, ha akkor megtörtént, történjen meg most is, ha akkor Isten volt, akkor most is Isten, ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Ha ti felekezeteket nem hisz ebben, akkor hadd higgyen a felekezeteket azt, amit akar. Legyetek ti azok, akik hisztek Istenben. Higgyetek a Bibliában. Még további 8 vagy 10 felálltak. Isten áldjon meg benneteket, áldjon meg téged. Még többen felállnak, még többen. Azt mondjátok, hogy őszinte vagyok, testvér. Szeretném a szellem keresztségének megtapasztalását. Hallottátok azt a hangszallagot, ahol a 7 mennydörgésről beszéltem, ami ott hallatszott, amikor Tucsonba mentem, de hiszen az idő elérkezett, ne várjatok tovább. Honnan akarjátok tudni, hogy az elragadtatás nem most készül? Egy szép napon azonban vége lesz, és akkor az ítélet sújtja majd a földet, és ti azt fogjátok mondani, hát igen, gondoltam, hogy ez vagy amaz fog jönni, túl késő lesz. Emlékezzetek meg róla, az emberek nem tudták egészen addig, amíg Noé és a többiek be nem mentek a bárkába. A bolondszűzek nem tudták. Amikor visszajöttek, már túl késő volt. Az ajtó zárva volt. Egyetlen jó tanító sem hiszi, hogy a mennyasszony átmegy a nagy nyomorúságon. A gyülekezet igen, az átmegy a nagy nyomorúságon, hogy megtisztuljon, de nem a mennyasszony. Nem, Izrael a 144 000 is átmegy ezen, de nem a mennyasszony. Ő az elragadtatásba megy, fel a dicsőségbe. Én hiszem, hogy hamarosan egy nap az utolsó is külön lesz választva, és ez egy titokzatos felvétel lesz. Egy olyan órában fogok eljönni, amikor nem gondoljátok komolyan, mondta ő, akkor már túl késő lesz. Akkor aztán gondolkodni fogtok, ó, bárcsak akkor tudtam volna, bárcsak meghoztam volna a döntésemet, de akkor már túl késő lesz. Amikor biztonságban érzitek magatokat Krisztusban, és úgy érzitek, hogy valóban megkaptátok a Szent Szellemet, és a vér megmosott benneteket, a jelek követnek benneteket, és Krisztus cselekedetei feltárulnak, ha hisztek benne. Jó, ez rajtatok múlik. Amennyiben még nem így van, akkor fel kellene állnotok. Nézzétek, de hiszen Jézus megígérte, ezek voltak a megerősítések, hogy ő a Mesiás. Mi a mi megerősítéseink. Isten áldjon meg benneteket. Sokatok számára ismeretlen vagyok. Sokan úgy tekintetek rám, mint egy látnokra. Én nem mondtam, hogy az vagyok. Ezt ti mondtátok. Most már hisztek. Hisztek nekem, mint Isten szolgájának. Mondtam-e valaha is nektek valamit az Úr nevében, ami nem történt volna meg, amennyiben így van, mondjatok egy amen. Soha nem volt egy kudarc sem az ezernyi dolgokban, minden alkalommal az igazság volt. Az egész világon ismert, még akkor is, ha sokan nem értenek velem egyet a teológiában. Én nem vagyok teológus, én csak azt mondom, amit hallok. Én csak azt mondhatom, amit a Biblia mond. Soha nem fogadnék el semmit, ami nem a Biblia szerint van. Isten mindig megerősíti azt, hallgassatok meg engem most. Ha elhiszitek nekem, hogy Krisztus által küldött követ vagyok, és még nem vagytok Isten országában, jöjjetek most oda. A helyzet nem fog javulni. Ez még rosszabb lesz. Írjátok fel ezt magatoknak, gondolkozzatok el rajta, és lássátok, hogy helyes-e vagy helytelen. Látjátok, a helyzet nem javul, egyre rosszabb és egyre nehezebb lesz. Az ébredésnek vége. Ez csak gyűjtögetés ideje a mezőn. Ti azt mondjátok, nos, ezzel én nem értek egyet. Rendben, ám ez az én meggyőződésem. Én hiszem, hogy a laodiceabeli korszak, ez a pünkösdi korszak, langymeleg, és Isten ki fogja köpni a szájából. Ez a pünkösdi mozgalomnak az az állapota, amely odaérkezett. Nem tűzforró és nem jéghideg, hanem lágymeleg. Ez az a korszak, amit a szájából kiköpött. Ez az egyetlen korszak, amelyben Jézus kívül áll. Kopogtat az ajtón, és be akar jönni, és azt mondja, aki hallja az én szavamat, én örülök, hogy ma este meghallottátok. Csak arra kérhetlek benneteket, Jézus rátok tekint. Ő azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, közöttük vagyok. Ha ez nem lenne így, akkor nem létezne a Biblia, nem létezne Isten, nem léteznének a fák, nem létezne a teremtés, nem létezne a virág, semmi sem létezne. Akkor az élet egyáltalán nem lenne valóság, akkor egyáltalán nem is vagytok itt, akkor ez csak egy képzelet. Tehát lehetetlen, hogy ő nincs itt. Ha kértek valamit, ő megadja. Most ti következtek. Tanúbizonyságból, hogy el akarjátok őt fogadni, felálltatok. Imádkozzatok, ahogy akartok, és mondjátok Istennek a szívetekben. Van elég időnk, ne siessetek a magatok módján, mint mindig. Én tudom, egyesek felállnak, mások letérdelnek. Nem, ahogy akarjátok, nem számít, hogyan teszitek. Ne mondjátok, Uram, hadd tegyem ezt, vagy hadd tegyem azt. Nem, csak azt mondjátok, Uram, tölts be engem szent szellemeddel. Én őszinte akarok lenni, komolyan gondolom. Amennyiben tényleg komolyan gondoljátok, akkor el kell jönnie. Az lehetetlen, hogy ez ne történjen meg. Ő megígérte, és ő be akar hatolni a szívetekbe. Ne legyen úgy, hogy csak egy kicsit nyitjátok meg magatokat, és azt mondjátok, gyere be ide, és te maradj itt állva. Te a magánéletemet hagyd át magam, nekem. Ő egészen akar benneteket, mindeneteket, az életeteket, minden részét, a szíveteket akarja. Ő nem csak egy részt akar belőletek, hanem Úr akar lenni. Az Úr azt jelenti, hogy ő tulajdonos, a birtokolni akar benneteket, vezetni, irányítani, magával vinni, felhasználni benneteket. Készen álltok-e rá? Ha igen, akkor készen áll ő is arra, hogy eljön, különben nem állna ott. Most van itt az óra, hogy megkapjátok. Ez rajtatok múlik. Ha szívből hiszitek, akkor ez most megtörténhet. Ez a megemlékezés estéje lesz. Még akkor is, ha egész éjjel itt maradunk. Azt mondjuk, Uram, én felálltam, itt maradok állva. Addig nem mozdulok innen, amíg meg nem kapom. És, ha csak komolyan gondoljátok, és azt mondjátok, Uram, add nekem ma este a Szent Szellemet, ha nem, akkor talán holnap, nem, így nem kaptok semmit Istentől. Úgy kell jönnötök, és tényleg kérni, mintha életről és halálról lenne szó. De hiszen ő megígérte, ha ez nem állna az emlék rendelkezésünkre, akkor mire használnánk az időt? Ha az ígéret nem igaz, akkor mi történjen? Ez az oka annak, hogy itt állhatok, és azt mondhatom a világnak, avagy csődöt mondott-e valaha is az ége, ami gyerekkoromban meg lett ígérve nekem, az valóra vált. Valaki megkérdezte tőltem. Nem félsz-e? Nem. Miért is kellene féljek? De hiszen nem a saját számomat adom tovább, az ő szavát mondom tovább. Felteltem a világnak a kérdést, mikor lett mondva valami is, hogy ez nem történt volna meg? Ezernyi dolog áll ott tanúbizonyságként. Egyetlen egy kudarc sem benne. Soha nem lesz kudarc. Ez Isten, és nem egy emberi lény. És Isten most itt van, Krisztus közöttünk van. Ő készen áll arra, hogy megadja nektek a Szent Szellemet, ha készen vagytok be elfogadni őt. Az árat nem kell megfizetnetek, az ára meg lett fizetve. Krisztus azon a délutánon, ott a Golgotai kereszten megfizette az árat. Vessetek ki magatokból minden félelmet, minden kétséget, emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok, ó Istenem és Uram, itt vagyok, Jézus Krisztus nevében állok itt. Én imádkozom most értetek, imádkozzatok ti is. Uram Jézus, alázattal, megadással átadom neked ezt a hallgatóságot, mindazokat, akik felálltak, és akik válaszoltak, és engedelmeskedtek a te hívásodnak, miután hallották, hogy a Jézus Krisztus vére olyan alaposan megtisztít, hogy semmi sem marad hátra, hogy Isten tökéletes és teljes ígéje lehet bennük. Ezzel tehát alkotási erő van bennük, a Szent Szellem maga, és ő létrehozta a dolgokat, és megvalósítja a dolgokat, és a kimondott ége a cselekvő, a működő Isten. És most arra kérlek téged, küldd el a Szent Szellemet mindannyiunkra. Legyen, hogy Krisztus feltámadásának ereje szálljon rájuk, amire a szívükben vágyódnak. A Szent Szellem keresztsége és mindaz, amit kérnek. Legyen, hogy ez az egész hallgatóság megvilágosodott volna, és telve legyen Isten erejével. Én átadom őket neked, Uram, Jézus Krisztus nevében. Tartsátok felemelve kezeiteket, imádkozzatok tovább, higgyetek!